Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 400 gyermek nyaralhat a katolikus Caritas Balaton-Akali táborában. Mondta ez Zagyvari Hárda szervezet igazgatója, aki jelezte, országosan mintegy 4000 gyermek nyaralását biztosítják. A katolikus Caritas országos igazgatója a Vár a nyár program Balaton-Akaliban tartott megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó Balaton-Akali tábor mellett egyházmegyei és plébániai Caritas csoportok, bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A Caritas táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz, tette hozzá. A Gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Kondzs Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is közölte, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor másfél millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Folytatódhat a pápai Szent István vértanú plébánia templom felújítása a magyar kormány támogatásával. A támogatásról szóló okiratot Kövér László adta át Udvardi György veszprémi érseknek és Majél József plébánosnak. Az országgyűlés 950 millió forintot különített el a templom rekonstrukciójának második ütemére, amely ősszel kezdődhet meg, és 2026 végéig befejeződik. A döntésről sajtótájékoztatón számoltak be a helyszínen. A klímaváltozás hatására rohamosan terjedő kórokozók és károsítók, valamint az inváziós fafajok az erdők természetes egyensúlyát veszélyeztetik. Közölte a Budai hegységben mintegy 9153 hektárnyi területen gazdálkodó Pilisi Parkerdő ZRT. A legnagyobb gondot az okozza, hogy olyan rovarok, gombák és betegségek jelentek meg, amelyek néhány éve még ismeretlenek voltak Magyarországon. Ezek egy része természetes úton, mások az emberek közvetítésével kerültek be az országba. Az azonban közös bennük, hogy a melegebb telek miatt meg tudnak maradni, szaporodni, és így komoly károkat okoznak az erdőkben. Magyarázták a szakemberek. Bejelentkezett a világűrből csütörtök reggel Kapu Tibor, az Exxon for Missió magyar űrhajósa, aki elérzékenyülten beszélt arról, hogy hálás és büszke, hogy magyarként ott lehet a Dragon űrhajó fedélzetén. A Hunor közösségi oldalán közzétett videóban Kapu Tibor elmondta, szeretnék minden magyarhoz szólni a világűrből. Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon, hasonlóan voltunk ezzel mi is. Az egyetlen dolog, amit sajnálok az egész küldetés és felkészülés során, hogy amikor a várakozás pillanatai megtörténtek otthon, a kis országunkban, akkor én nem lehettem veletek, fogalmazott a videóban Kapu Tibor. A magyar kutató űrhajóssal a fedélzetén szerdán 8 óra 31 perckor indult el a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomásra. Az Axiom 4 nemzetközi kereskedelmi űrmisszió, amely csütörtökön kora délután csatlakozott az űrállomáshoz. 24 nemzet több mint 200 jelentkezőjével és 31 nemzetközi oktatóval indul el július 2-án a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és a Konzervatóri Alapítvány szervezésében az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecenben, tudatták az esemény sajtótájékoztatóján a szervezők. A szakgimnáziumi növendékek zeneművészeti felsőoktatásban tanuló hallgatók és fiatal zenetanárok számára szervezett július 16-áig tartó eseményre a már megszokott országok, mint az Egyesült Államok, Anglia vagy Kína mellett idén Malajziából, Tajvánról és Jordániából is jelentkeztek érdeklődők. Végül az időjárásról. Döntően derült napos idő várható, csupán kevés gomoly felhő képződhet. Délutántól, késő délutántól nyugat felől egyre több magas szintű felhő érkezik, sőt az északnyugati tájakon a zápor-zivatar kialakulási esélye is nőni fog. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőség 34 és 39 fok között tetőzik. Este 25 és 33 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. 2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák Együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2024. szeptember 29-i adásunk ismétlése következik, amelyben a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskola rádiósait és Szendrejné Miskolci Máriát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntöm a 2024-25-ös tanév első hangoló című műsorán új diákjaimat, akik iskola rádiós csapatomba jelentkeztek, és ez lesz az első műsoruk. Fogadják őket önök is nagy szeretettel, és mielőtt a műsorunkat innen a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából elkezdjük, szeretném, hogyha bemutatkoznátok a hallgatóknak, kifejezetten ezekre a kérdésekre válaszoljatok, hogy hogy hívnak benneteket, hanyadikosok vagytok, és hogy melyik a kedvenc tantárgyatok. Elsőként
Győri Lia Zoé vagyok, 5. K osztályos, és a kedvenc tantárgyam a tesi.
Isten hozott a csapatban.
Kovács Tiffany Jennifer vagyok, 5. ás, és a kedvenc tantárgyam a testnevelés.
Tóth Mirella Margó vagyok, 5. A osztályos, és a kedvenc tantárgyam a magyar, a történelem és a természet.
Tóth Szintia Emőke vagyok, és a kedvenc tantárgyam a tessé és a magyar.
Hát Isten hozott benneteket a csapatban, és remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni ebben az évadban velem, és a Szent István Rádió hallgatóival, és hát az első kérdésem itt évelején az lenne, hogy mi az a nyári élmény, amit meg tudtok osztani a hallgatókkal, hol jártatok a nyár folyamán, és mi az a legnagyobb élmény, amit mindenképpen hoztál magadról a 24-es nyár élményei közül.
Én Görögországban voltam a családommal nyaralni, és az volt a legjobb, hogy sokat fürödtünk a tengerbe.
Más érzés a tengerbe fürödni, Lia, mint a Balatonba, mondjuk?
Igen, mert ott tisztább a víz, meg nem annyira koszos. Meg sós a víz is.
Jenny?
Én Olaszországban voltam nyaralni a családommal, és egy kisgyerekkel, aki a nenémnek a keresztfia. Nagyon jó volt, mert ő nagyon szeret engem, és hát ezért kicsit sírdogált, meg minden, de nagyon jó volt vele. Tesómmal is, meg nagyon sokat fürödtünk a tengerbe, és nagyon jó élmény volt, hogy a családommal együtt lehetek.
És mi volt ott a legszebb látvány? Jártatok valami templomba, vagy láttál valami különlegeset, amit Magyarországon nem?
Igen, nagyon sokat láttam. Börtön, templomokat, hidakat, mindent láttam.
És esetleg melyik tetszett ezek közül a legjobban?
A templom tetszett a legjobban benne.
Mi volt a különleges benne?
Hát más, mint Magyarországon, nagyon más az. A templomok színesek voltak, tele voltak színes képpel. Velencébe láttam azt a templomot, meg a hidakat. Anyukám mutatta be, a Szent Márk téren voltunk, és ott láttam a templomot, ami nagyon szép volt.
És ugye az a különlegessége, gondoljatok bele, gyerekek, hogy tehát ha visszautazunk a történelemben, akkor micsoda tehetséges művészek, építészek, aztán festők is, egyéb más tehetséges emberek dolgoztak azon, hogy mondjuk ott a Szent Márk téren lévő katedrális ilyen hosszú ideje áll, és hogy a legeslegszebb és a legjobb építő anyagokból, festékekből, aranyból készítették, hogy minden az Isten dicsőségét hirdesse. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt akkor ez neked. Még képzeld, én sem láttam, csak képeken. Na, Miri Margó, mesélj, te merre jártál?
Hát én sokat voltam strandon, Debrecenbe, Egerbe és Pestem, meg igazgatónénivel és az egyik tanárommal. Voltunk Romazarándoklaton, Mátra Verebély Szentkúton, és érsek atya mutatta be a Szent Misét, és tetszett a Szentkút is.
És ha jól tudom, hiszen én is ott voltam, ahogy elmesélted itt a hallgatóknak, hogy elmentünk erre a zarándoklatra, egy kis busszal indultunk innen Kálból, és hát az ország minden részéről jöttek roma gyerekek, és ugye az ő kísérőik és a pedagógusaik és a szabadtéri oltárnál lett bemutatva ez a gyönyörű szentmise, amelyet Ternyák Csaba érsek atya mutatott be. És ezen a Szent Misén mindannyian, hála Istennek, tudtunk áldozni, és egy olyan különleges élményben is volt részünk, hogy újmisés atyák is voltak jelen ezen a Szent Misén, és újmisés áldásban is részesültünk. Milyen érzés volt, milyen élmény volt ez, hogy te is áldozhattál ezen a Szent Misén, illetve milyen érzés az, vagy miért fontos az, hogy így áldás kíséri a mi életünket? Mit gondolsz erről, Miri Margó?
Jó érzés, hogy én is áldozhattam, és megvéd Isten a bajoktól, a rossztól, és elvel elkerülöm a rosszat.
Kérjük akkor az Istent még továbbra is mindannyiunkra, nem csak Miri Margóra és a családjára, de azért azt elárulhatom, hogy mindannyiunk számára nagyon nagy élmény volt, és különleges szentmise volt, mert a zenei szolgálatot a Sajó Ládi énekkar végezte, akik a Szentatya látogatásán, amikor Ferenc pápa is itt járt Magyarországon, akkor a Sajó Ládi cigányoknak a zenekara találkozott, és ők is énekeltek a Szentatyának, és valóban azzal a tűzzel és a szent lélekkel eltelt szívvel énekeltek most is ezen a szentmisén, és nagyon-nagyon jó élmény volt az az én számomra is, hogy együtt tudtuk dicsőíteni az Istent az ország minden részéről, és találkoztunk a játszótéren roma fiatalokkal, akikkel beszélgettünk, hogy ők járnak-e hittanra, melyik iskolába járnak, illetve hogy ott együtt ebédeltünk velük, és hogy jó volt megismerni másokat is, és hát a Szentkút kegyhelyen lévő szűzanya jelenléte, és az az érzés, hogy most egy picit, mintha közelebb lennénk a mennyhez, az annyira megérződött mindannyiunkon, hogy szó szerint alig akartunk hazajönni, hogy olyan nagyon jól éreztük magunkat, és egyáltalán nem érdekelt minket az, hogy már el kellene indulni, vagy sietni kéne valahova, hanem egyszerűen jó volt ott lenni a szűzanya körül, gyönyörködni mindabba a sok élményben, ami körülvett minket, akár a szentképek, akár a kegyhelyen, a kegytemplomban lévő szűzanya, akár a külső oltárképnek a története és mindaz, amit az ábrázol, akkor elsétáltunk az erdőbe, megkerestük a forrást, és hogy ezek az élmények mind-mind a lelkünket töltötte, és tényleg az az érzés van bennünk, hogy szeretnénk oda visszamenni. Jól mondom, Miri Margó? Szeretnél visszamenni Szentkútra?
Igen, még szeretnék elmenni.
Hát akkor te maradtál még. Meséljél te, hol jártál a nyáron, milyen élményekkel gazdagodtál.
Én is sokat strandoltam, meg nekünk a testvéremmel Budapesten szokott ilyen hely lenni, ahol ilyen japán kultúrás hely, és be lehet öltözni egy csomó karakternek. Mi ott voltunk.
Ez tényleg különleges hely volt.
Meg eljött a japán nagykövet is.
Hűha, hát ilyen nagy emberrel találkoztál akkor, ez igen. És vártátok-e az iskolát, az új tanévet? Hiszen 5. osztályosok, felső tagozatosok lettetek, hogyan készültetek a tanév első napjaira, hogy érzitek magatokat 5. osztályosként, beszéljünk akkor erről.
Én úgy vélem, hogy nagyon jó 5. osztályba, és remélem, hogy 6. is ilyen lesznek a osztálytársaim, és gondoltam, hogy lesznek új osztálytársak is.
Nem izgultál az új tantárgyaktól, a követelménytől, az új tanároktól? Hogy indultál el szeptember 2-án iskolába?
Úgy, hogy nagyon izgultam az új tanároktól, hogy kedvesek lesznek, meg ilyesmik, és az új tananyagból is tanulhatok újakat.
Sokat kell tanulni, Lia?
Így évelején igen. Nagyon sokat kell.
Megismertetek egy új tantárgyat, igaz? Melyik ez az új tantárgy, és hogy tetszik nektek?
Igen, a történelmet ismertük meg. Nekem eddig nagyon tetszik, én már feleltem is belőle. 5-ös alát kaptam.
Gratulálunk. Sok a tananyag, nehéz? A természettudománynál is tudom, hogy sokkal több oldal egy lecke. Ti hogy szoktatok tanulni? Mennyire készültök az órákra? Melyik a legnehezebb, amivel küszködtök?
A matek az, amivel egy kicsit többet kell tanulnom, de egyébként már abból is jobb vagyok, mint tavaly, és most jöttek új osztálytársaim, és most jól megvagyunk, és remélem, hogy ilyen lesz a többi 3 is, hogy így el leszünk egymással, és én is szeretem a történelmet, és
eddig én is jó jegyeket kaptam belőle.
Úgy tudom, itt a tanév elején először is ti szerepeltetek a Venisang, te tanévnyitó, Szentmisét követő tanévnyitó műsorban. Milyen szerepeket vállaltatok, és hogy éreztétek magatokat? Jó érzés volt-e szerepelni a tanévnyitón?
Én felolvastam, és én mindig a templomba is felszoktam olvasni, és múlt héten is olvastam fel egy hosszú szöveget.
Akkor jó, szeretsz felolvasást vállalni a Szent Miséken, ez azt jelenti, ugye, Miri Margó?
Igen, és minisztrálni szeretek.
Örülök neki. Te szerepeltél a tanévnyitó műsorban. Jól éreztétek akkor magatokat, és utána az első héten már kirándulni is mentetek. Merre jártatok?
Igen, jártunk az erdészeti kiránduláson. Jó volt, nem is unatkoztunk. A legjobban azt tetszett, hogy bemutatták az állatokat, hogy mit csinálnak, mit vadásznak, mit esznek az állatok. Nagyon jó volt.
Én is jól éreztem magamat, már bemutatták, hogy mi történik, amikor az erdőben nincs több fa, vagy van sok fa, és tanárnéni megegyezett a romálnökkel, és elmentünk együtt az osztállyal a McDonald's-ba.
Nekem is tetszett, és...
Mi tetszett a legjobb?
Nekem a Maki része, mert vicces volt.
Jól érzitek magatokat együtt, amikor kirándul az osztály?
Igen, nagyon, mert beszélgetni is szoktunk egy csomószor, mert megbeszél mindent, amit ott szoktunk tanulni, és nagyon szoktuk élvezni.
Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
A tavalyi tanévben ünnepelte iskolánk a 10. évfordulóját, hogy katolikus iskolaként működünk. Ti miért szerettek ebbe az iskolába járni? Mi az, amiért szerettek idejönni nap, mint nap?
Én azért szerettek, mert egy csomót tudunk itt tanulni, beszélgetünk egy csomó dologról.
És más, mint egy nem katolikus iskola szerinted? Miben más?
Szerintem sokkal másabb, mert itt beszélgethetünk Istenről, meg imádkozunk egy csomót.
Én is nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, mert a hittanórán is nagyon sokat tanulunk Istenről, és itt sokkal megértőbbek a tanárok, jobban elmagyarázzák a dolgokat, és itt sokkal jobb, hogy Istenről tanulunk, meg így vallásos szokások vannak.
Mivel jöttek új osztálytársaink, ezért ezt meg kellett szoknunk, de most már megszoktuk, hogy már több osztálytársunk is van, és jól el vagyunk egymással, a fiúk is és a lányok is el vannak egymással. Nem szoktunk veszekedni, jóba vagyunk egymással, és én nagyon szeretem, hogy jó a társaság, mert amikor elmegyünk kirándulni, vagy bármit is csinálunk, sokkal jobb az, hogyha veled korúbeliekkel elmész valahova, mint hogyha olyanokkal mész, akik nem olyan fiatalok, mint te. Sokkal jobb az osztályjal elmenni, mert ők azt szeretik, amit te, és ők, hát ugyanolyan fiatalok, mint mi vagyunk.
Tehát van különbség a katolikus nevelésben részesülő diákok, még akkor is, hogyha ötödikesek, mint ti, meg a nem katolikus iskolába járó diákok között. De mégis mi az, amiben legjobban észre lehet venni, hogy ők másképp viselkednek, mondjuk?
Szerintem ott sokkal több a vita, a veszekedés és a verekedés is, meg a csúnya beszélés, meg hogy egymással nem jönnek ki jóba, lögdösödnek, meg ilyenek.
Meg ott nincs sok szabály, amit tudnak.
Akkor ezek szerint ti szerettek szabályok szerint élni, vagy szerintetek fontosak ezek a szabályok, amik itt az iskolában vannak?
Igen, fontosak, mert hogyha nem lennének ezek a szabályok, akkor minden nap veszekednénk, minden nap verekednénk, és nem lehet egy olyan osztályba bejönni, akiket nem szeretsz, és nem fogadsz jól. Sokkal jobb úgy belépni egy osztályba, hogy tudod, hogy vannak barátaid, és szeretnek téged, mint úgy belépni, hogy most hát verekedtem ezzel, azzal, és ő már biztos utál engem, és én nem akarok bemenni.
Ez azt jelenti akkor számotokra, hogy a közösség nagyon fontos, és úgy érzitek, hogy a katolikus iskolában igazán jó közösségek, osztályközösségek formálódhatnak, és ezek a szabályok segítik azt, hogy a közösségetek jó közösség legyen, ahol el tudjátok fogadni egymást, és ahol szeretitek egymást. Hát bárcsak valóban tényleg még nagyon sokáig ilyen jó közösség lennétek, és azt kívánom, hogy imádkozzatok és tegyetek is minden nap azért, hogy jó közösségbe, jó iskolába járhassatok, és valóban jól érezzétek magatokat, mert higgyétek el, hogy mindannyiunknak, akik itt dolgozunk, és veletek dolgozunk, és értetek dolgozunk, nekünk is az a célunk, hogy ti jól érezzétek magatokat az iskolában, formálódjon a lelketek, meg tanuljatok egyre többet, hogy a világban majd boldogok lehessetek. Az a vágyunk nekünk is, hogyha majd innen elmentek, olyan emberek lehessetek, akik boldog emberek, akik ki tudnak igazodni a világnak a dolgaiba, és olyan nevelésben részesültök, akiket mindig a hitük és az Isten felé fordulásuk megtart az életnek a nehézségeibe és viharaiba. Hát köszönöm szépen nektek a beszélgetést, további szép napot kívánok nektek, és akkor legközelebb is találkozunk, és sok sikert az ötödik évnek a első hónapjaihoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szavával alkotta meg az eget, a földet, a tengereket. Özönvízben a világ elmerült, de Noé és családja megmenekült. Népét vezette a tengeren át, és Dáviddal nem bírta nagy Góliát. Ezek a utcán, áldott és gyógyított, amerre járt. Itt élt közöttünk és velünk lakott, bűneinkért büntetést ő kapott. Feltámadt értünk húsvét reggelén, felment a mennybe, onnan visszatér. Ezek a csodák mind őt hirdetik, de ha nem hinnéd, elmondtam neked megint.
Ez egy, amiről most tudnod kell.
Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet.
Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem. Meg egy, meg egy, az egy. Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem. Egy, meg egy, meg egy, az egy.
Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2024. szeptember 29-ei adásunk ismétlését és a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. június 22-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a júniusi egyházi ünnepekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból. Különleges időszak ez a június, hiszen több ünnep van, ami meghatározza ilyenkor az egyház életét. Ilyen volt az elmúlt időszakban a Szent Háromság vasárnapja, úrnapja, az úrnapi körmeneteknek a hagyománya, a szokása, amire most néhány gondolattal mindjárt visszatekintünk, és előttünk áll ugye az egyházmegyéknek az egyik legszebb ünnepe, ünnepnapja, ugye a papszenteléseknek az időszaka, és a hét szentség között, amiről tavaly hosszabban is beszélgettünk itt a stúdióban, ugye ott van a papság, az egyházi rend szentsége, és ebben a műsorban egy picit erről is szeretnénk beszélgetni, hogy miért fontos a papság az egyház életében. Most először tekintsünk vissza egy picit, mi az, ami nektek az úrnapjával kapcsolatban élmény, vagy mi az, ami nektek ünneppé teszi az úrnapját? Krista?
Tehát mondjuk nekem ugye, ami megmarad mindig, és mindig nagy küzdelem egyébként, azok a szolgálatok, mert ugye kántori és énekkari szolgálatot látok el ilyenkor, és illetve látunk el nyilván, hogy énekkarról van szó, és ez általában azért kicsit megosztja a figyelmemet, meg a ugye, igen, tehát a koncentrációmat is, úgyhogy így nehéz azért odafigyelni rá, nyilván tudom, hogy miről szól, Krisztus testéről és véréről, és Isten szeretete az, ami ilyenkor mindig megfog, hogy önmagát adta értünk, és hogy ennyire szeretett minket.
Timi, neked mit jelent az úrnapja, mint felnőtt megtérőnek?
Hát egy emlékeztető, szerintem ez mindig, minden évben azért több ilyen ünnepünk van, amikor visszatudunk arra emlékezni, hogy Jézus milyen áldozatot hozott értünk. És szerintem ez egy ilyen jó alkalom erre, ez az időszak is. Ami személyes élményem, nekem a legnagyobb gyermekem például pont úrnapján született, úgyhogy ez akkor pont úgy esett vasárnapra, illetve az arra napra esett ez az ünnep.
Igen, akkor ez egy különleges biztos, igen, hogy így élményként a... Akkor már jártál templomba, vagy akkor már, akkor jártam, te már megtért ember voltál?
Igen, igen, igen.
akkor tudatában voltál annak, hogy milyen szép ünnepen születik.
Igen, és pont a nagyszülők, amikor jöttek be hozzám, amikor már ugye már megszületett a fiunk, akkor ők már a körmenet után érkeztek meg, úgyhogy ez így dupla öröm is volt.
Vasárnap mondtam a Szentmisén az elmélkedésben, hogy tulajdonképpen minden vasárnap úrnapja, hiszen ugyanazt tesszük minden egyes vasárnap, hogy az oltári szentséget ünnepeljük, hiszen a Szentmisének egy lényeges része, központi pillanata, amikor a pap felmutatja a szentostyát, aztán még inkább, amikor a hívek, akik megtisztult lélekkel felkészültek rá, magukhoz is veszik. Tehát tulajdonképpen minden vasárnap ugyanezt ismételjük meg, ugyanezt tesszük. Mi az, ami mégis különlegesé tesz? Hát ugye ezt mindannyian tudjuk, ugye ilyenkor az oltári szentséget nem csak magunkhoz vesszük, hanem kivisszük a templom falain kívülre, a városokba, a falvakba, a utcákra, és a négy oltár segítségével a négy égtáj felé áldást kérünk Istentől, a mi mennyei atyánktól, az Úr Jézuson keresztül, az oltári szentségen keresztül, a lakókra, a településre, és mindarra, ami körülöttünk van. Az elmúlt időszakban, ahogy így elvallástalanodik a társadalom, ugye sajnos tudjuk mindannyian a statisztikákat, hogy országunknak alig 10%-a, de inkább kevesebb, most már 6-7%-ot mondanak, akik gyakorolják a vallásukat. Ugye ez azt jelenti, hogy 94% egyáltalán nem gyakorolja a vallását, mivel ez már nem sokat jelent egy úrnapi körmenet, ezért az utóbbi években elindult egy vita, hogy érdemes-e megtartani az úrnapi körmeneteket, vagy sem. Legyenek úrnapi körmenetek, vagy megszüntessék őket. Érti-e a társadalom, hiszen régen egy hagyományos társadalomban, faluban például mindenki dolgozott, készítették az úrnapi sátrakat, vitték a virágot, összefogtak az asszonyok, férfiak, vágták a zöldágat, gyerekek ebben nőttek föl. De most már egy olyan társadalomban élünk, hogy ha az ember csak úgy kimegy az utcára azzal a pár tíz vagy száz emberrel, aki éppen el tud menni a szentmisére, talán a legtöbb ember csak furcsa szemekkel nézi, hogy milyen ilyen farsangi vagy álarcos bál, vagy mindenki beöltözve ilyen ruhába, olyan ruhába, tömjénfüsttel, bármivel kimenni a nyílt utcára. Lehet, hogy még valakiket ez irritál, zavar is, hogy érdemes-e belefogni ilyen körmenetek megtartásába. És nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már nem tartják meg a körmenetet. Sok településen már húsvétkor sem, ilyenkor úrnapján sem, és ebből indult egy ilyen vita, hogy helyes vagy nem helyes, szükséges vagy nem szükséges úrnapján az oltári szentséggel körmenetet tartani. Ti hogy látjátok ezt a helyzetet itt a 21. században, hogy miért jó, fontos-e egyáltalán, vagy érdemes-e még ezzel a mondjuk így folklórral vagy tradícióval itt erőszakoskodni a katolikusoknak, hogy vigyük ki és körmenetet tartsunk, sátrakat készítsünk. Mennyire fontos lehet ez egy embernek a hit életében ma?
Szerintem fontos, mert mindenképpen egy külső tanúságtétel. Tehát, hogy nem csak élnem kell a hitem, ugye a hit nem magánügy. Tehát, hogyha én kimegyek a körmenettel, és tényleg őszintén tiszta szívből, úgymond magamat adom, és az Isten kapcsolatom látszik, vagy kisugárzik rólam az emberek felé, akkor ez mindenképpen, ha már csak egy embert megérint, ez egy nagy dolog. Tehát igazából érteni nem biztos, hogy fogják, meg nem is kell, hanem hogy a lelkét érintse meg, a szívét az érzéseink keresztül fogja meg őt az Isten, vagy szólítja meg őt az Isten, hogy látja esetleg a tömeget, vagy az imádkozó embereket mind egyszerre. Azért ennek hatása van, és a Szentlélek ugye működik, tehát ha és úgy, ahogy mi nem is gondolnánk, tehát nyilvánvaló, azért felettünk áll jóval, tehát nem mi határozzuk meg azt, hogy ki az, akit megszólít egy körmenet, vagy kinek jó az a körmenet, vagy kinek nem, hanem igenis ezt már jó Isten tudja, és nekünk meg kell vallani a hitünket szerintem ezáltal is.
Timi, te két nézőpontot is összetudsz nekünk foglalni. Megtérésed előtt, ha találkoztál volna, hogy beleszaladtál volna egy ilyen körmenetbe, mi lett volna így a véleményed, és most hogy látod, hogy mennyire fontos mondjuk a nem hívő, nem gyakorló embereknek?
Mondjuk nyilván tiszteletben tartom mindenkinek a szokásait, de nem voltam vele tisztában, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Egy érdekesség volt, inkább ezt mondanám, tehát hogy látványosság, fogalmazzunk inkább így. Nyilván a külsőségét láttam, amit az előbb elmondtál, hogy emberek mennek egymás mögött tömjén füsttel énekelve. Nyilván ez most már szerintem mindenképpen fontos. fontos, hogy ezt megtartsuk. Egyfajta evangelizáció, tanúságtétel, és ez mindenképpen fontos, mert ha ez nem marad fel, akkor előbb vagy utóbb nem lesz, aki csatlakozzon az egyházhoz, és akkor hova fog vezetni ez az egész. A másik dolog meg érdekes nekem a legkisebb gyermekem, a lányom, ő például nagyon várta a körmenetet, ő kifejezetten szereti ezeket. Nyilván ő még pici, és ő a külsőségeket látja, de azért bizonyos dolgok már megérintették az ő kis lelkét, úgyhogy ő nagyon-nagyon szereti, és most is alig várta egyébként, hogy legyen.
Hogyha a magyar katolikus lexikont fellapozzuk, és megkeressük, hogy tulajdonképpen az úrnapi körmenetről mi az, ami fennmaradt így az egyház életében, mi az értelme, akkor a következőket találjuk. 1274 és 79 körül Kölnben vezették be először, és sok német városba elterjedt Kölnből ez a hagyomány. Célját kettősnek tartották, ugye hitvallás és Krisztus felmutatása a világnak, valamint hódolat előtte. Azt írja a lexikon, hogy a körmenet útvonalán négy sátort állítottak fel, négy oltárt a négy égtáj felé, ott felolvastak egy-egy az oltári szentség alapításáról szóló szentírási részt, majd szentségi áldást adtak. Az áldást azért tartották fontosnak, mert egyben a körmenetek oltalomkérést is jelentettek a természeti csapások, háborúk ellen. Nagyon fontos ugye az, hogy mindig, amikor az egyház kimegy az utcára, akkor áldást kér, nem csak az emberre, hanem arra, ami őt körülveszi, vagyis a teremtett világra, hogy például a búzaszentelő körmenet, ugye akkor is könyörgünk ugye a csapások ellen, a jó termésért, a természeti katasztrófák, a jégverés ellen imádkozunk, kérjük az Istent, hogy oltalmazzon meg minket, és amikor úrnapján is áldást kérünk, vannak különböző fohászok az úrnapi körmenetben, ahol ugye folyamatosan imádkozunk, hogy őrizd és védd meg népered, őrizd és védd meg a világot, amit jobbod alkotott, és ilyen és ehhez hasonló könyörgéseket mondunk a körmenet alatt. Közben ugye felolvassuk azokat az evangéliumi szakaszokat, amelyek az oltári szentség alapítására vonatkoznak. Ilyenkor ugye a sátrakat virággal díszítjük, a különböző vallásos társulatok vagy csoportok vállalnak ilyen feladatokat, hogy elkészítik ugye ezeket az úrnapi oltárokat, aminek különböző hagyománya van, sátrat, virágkoszorúkat, gyertyákat, szentképeket helyeznek ilyenkor a sátrakban, és mindenki, ahogy mondani szoktuk, belead apait, anyait, hagyományok szerint, sokszor családoktól öröklődik, hogy kik díszítik ezeket az oltárokat, és mindenki megpróbálja a legtöbbet kihozni már korán reggeltől a Jóisten dicsőségére, hogy minél szebb és méltóbb legyen az ünneplésre ez a nap, az az oltár, amit elvállalt, hogy földíszíti. Tehát ezért fontos a körmenet, ezért fontos az imádság, hogy kivinni, ugye felmutatni a világnak, és áldást kérni az emberre és a teremtett világra egyaránt a világ négy égtája felé, vagyis minden irányba, a világ minden részére, a városok, falvak minden lakójára, minden utcájára, minden lélekre, aki ott megfordul és ott éli az életét. Fontos az, hogy ezeket hitelesen és szívvel, lélekkel végezzük, hiszen ahogy elhangzott, ugye a hit az át kell, hogy sugározzék a viselkedésen, a tekinteten, az arcokon, a magatartáson, az énekben, az imádságban, hiszen különben, ha ez nem történik meg, akkor csak egy díszfelvonulássá válik, vagy egy kulturális hagyománya, aminek igazából úgy önmagában nem sok értelme van, csak akkor, hogyha az ember hittel cselekszik. Thank you.
magasból nyújt le, hogy felvegyen. A nagy vizekből, hogy kimentsen. Tágas mezőkre vezetett engem. Megmentett, mert gyönyörködik bennem. Fényed megtörte az éj uralmát, kereszte győzte le a bűn hatalmát. Fényed megtörte az éj uralmát, kereszte győzte le a bűn hatalmát.
Elérkeztünk a műsor második részéhez, ahol ismét egy fontos témáról beszélnénk, ugye a szentségek keretén belül a papság szentségéről, az egyházi rendről. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy mit jelent számotokra a ti hitéletetekben a pap? Nektek személy szerint fontos vagy nem fontos? Hogy látjátok, mennyire nélkülözhetetlen vagy nélkülözhető, vagy hol, milyen szerepet tölt be a pap egy keresztény ember életében, mint vallási vezető, vagy nem is tudom, hogy közelítsen meg, ugye én személy szerint, de rátok bízom, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire fontos, hiszen látjuk, hogy vannak ugye a szabad keresztények, szekták, stb., ahol gyakorlatilag bárki felállhat, tanúságot tehet, prédikálhat, aki erre ki van képezve, nem kell annak ahhoz papnak lenni, tehát hogy kell-e ez az intézményesített papsága, hogy mi értelmezzük, mint szentség, mint szentségi vezető, vagy szentségi hatalommal bíró Krisztusnak a munkatársaként működő pap, akit püspök szentel föl, az egyházhoz tartozik, tehát aki szentségi módon is föl van. Szerintem, hogy elég lenne csak egy pásztor, aki kiáll és prédikál.
Hát szerintem, tehát hogy nem képezi vita tárgyát az, hogy szükség van rá, és hogy alapvetően a pap az egyik legfontosabb szereplője annak, hogy igazából Istenhez találjunk. Mert hogy ő egy vezető, tehát ahogy mondtad is, hogy egy ilyen vallási vezető, lelki vezető, úgymond nekem nincs lelki vezetőm, viszont minden szentmisében megkapom azt az útravalót, amire szüksége van a lelkemnek, vagy amilyen kérdés van, mindig megkapom rá a választ. Fontos az eukarisztia szempontjából is, ugye, hogy a szentséget, meg a többi szentség szempontjából is, hogy ti szolgáltatjátok ki azt, tehát hogyha ez nem lenne, akkor gyakorlatilag ugye a lelkünk úgymond halott lenne. Tehát én azt gondolom, hogy egy szektában, hogy figyelem, és van a környezetemben is szektát vezető pásztor, úgymond, hogy ott igazából az ő egyéniségük inkább előtérbe kerül, én meg azt gondolom, hogy a pap az, aki Isten felé vezeti az embereket, és átadja őket úgymond Istennek. Tehát, hogy nem az van, hogy ő önmagát helyezi előtérben, nem az kell, hogy a hívek őt szeressék, vagy miatta járjanak templomba, hanem az, hogy ha ezt a pap észreveszi, akkor finoman Isten felé tudja a tekintetüket irányítani.
Timi, te hogy látod? van-e fontos szerepe a papnak az egyházi közösségek életében, vagy a te életedben például, mint többször beszéltél arról, hogy amikor te megtértél, akkor volt ott a te életedben egy papbácsi, aki téged segített ebben. Te hogy látod, hogy ő mennyit tett hozzá a te hit életedhez, mint pap?
Hát nyilván elengedhetetlen szerepe volt benne. Tehát az, hogy a hívásra válaszol valaki, az még szerintem nagyon kevés. Tehát kell azért, nekem ő volt az a lelki vezetőm azért elég sokáig, amíg ő itt volt közöttünk, aki irányította az én hitéletemet, sőt nem csak a hitéletemet, mert az életemben is nagyon sok olyan döntést meg tudtam vele beszélni, amiben nagyon bölcs tanácsokat adott. Úgyhogy én szerintem hát mindenképpen fontos, tehát nem is tudnám elképzelni enélkül, hogy papság ne létezne.
Talán a másik ilyen érdekes kérdés, ami sokakat érinthet, hogy sokan a papságot ilyen idealisztikus dolognak élik meg, és olvashatunk akár ilyen vicceket is az interneten, hogy milyen az ideális pap. És hát ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok embernek elvárásai vannak a papokkal szemben, és nagyon sok esetben van ilyen is sajnos, hogy ha nem teljesíti a pap azokat az elvárásokat, amelyeket a hívek támasztanak, akkor megorrulnak rá, esetleg feljelentik, vagy nem fogadják el, nem fogadják be. Szerintetek ennek mennyire van létjogosultsága, és mitől lesz egy pap jó pap abban a közösségben, ahol szolgál? Hogy vannak-e ilyen kritériumok?
Szerintem nincsenek kritériumok, és a híveknek én azt gondolom, hogy nem lehetnek kritériumai a papok felé. Hanem pont a pap pedig szolgál valóban. Tehát nyilvánvalóan vannak a papságnak szabályai, amit ti tudtok, amit ti tanultok, és ahogy elengednek benneteket a szenteléskor. De az, hogy egy hívő közösségnek elvárásai, tehát alapvető, hogy az imádságban része szervezi az imádságot, a szentmisét elmondja, tehát ami egy papnak a feladata. De azon kívül a híveknek szerintem imádkozni van joga egy papért, nem pedig beleszólni esetleg a munkájába, vagy meghatározni azt, hogy igazából mi a feladata. Hát nyilván ötletei lehetnek, hogy ne egy egyházközségnek, hiszen van egyháztanácsülés, ahol azért elmondják a véleményüket, az ötleteiket, stb. De a papnak a joga azt megítélni, hogy az egyházközség szempontjából előre viszi az embereket Isten felé, vagy esetleg hátráltatja azt a közösséget abban, hogy megtalálják az Urat. Ez nagyon fontos. És hogy azt gondolom, hogy azért egy papnak ugye a feladata az, hogy a lelkeket vezesse Isten, és nagyon sokszor ugye háttérben kell maradnia, tehát szolgálnia kell, és ezért nehéz, tehát imádkozni kell értük mindenféleképpen, mert azért okozhat egyfajta elmagányosodást ez a dolog, de mindenképpen egyfajta magány, hiszen nem kötődhetnek igazából senkihez, egyedül a jó Istenhez szerintem.
Hát szerintem azért nehéz ez, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben kettős elvárás elé vagytok állítva. Ugye egyrészt az, hogy szent legyen az a pap, másrészt, hogy emberileg is olyan legyen, akit ő mondjuk a adott közösségbe tud fogadni, és hogyha az emberi oldalról van valamilyen hiba, akkor azt nagyon sokszor, nagyon sokan nagyítva látják, és ahelyett, hogy imádkoznának mondjuk az adott papért, inkább csak a hibáit beszélik ki, és szerintem ez óriási hiba, már csak a közösség szempontjából is, mert ugye ez bomlasztja a közösséget.
Igen, ez biztos, hogy így van, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokszor az emberek csak részleteket látnak, tehát ahogy szoktam mondani, hogy nem az egész tortát, hanem csak egy-egy szeletet a tortából, és hogyha az ember nem látja az egészet, az egész történetet, az előzményét, a következményét a dolgoknak, akkor hajlamos megítélni egy hiba, vagy egy rossz döntés alapján egy egész embert, vagy egy egész életet, és ez nagyon veszélyes az egyházban, a hívek körében, a papság körében is, hogy csak nagyon kis szeletét ismerjük a történeteknek, és abból már egy egész nagy kerek ítéletet levonunk, és akár hajlamos az ember eldönteni, hogy valaki jó pap, vagy rossz pap, vagy ezt szeretjük, vagy nem szeretjük. Ugye a papság alapvetően nem ezen múlik. A papság azon múlik, hogy a püspök készföltétele által Istentől hatalmat kapott a felszentelt pap, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot, átváltoztassa a kenyeret, feloldozza a megtérőket, a bűnösöket, és ezáltal az Istenhez vezesse az embereket, és ez nagyon-nagyon fontos feladata a papnak. Mit tehet a keresztény ember, mit tehet a hívő ember a papjával, meddig mehet el, hol a határ, vagy mit tehet azért, hogy egy pap otthonra találjon egy közösségben, mert lehet, hogy egy pap csak egy évig, 2 évig, 3 évig, vagy 10 évig, vagy 20 évig, vagy 30 évig van egy közösségben, nem tudni, hogy a püspök mikor dönt úgy, hogy másik helyre helyezi, de hogyan érezheti magát egy pap, miben segíthetjük a papokat, azokat a papokat, akik közöttünk szolgálnak, hogy otthon érezzék magukat, hogy jól végezzék a feladataikat, hogy, hogy támogatva érezzék az ő hivatásokat a hívektől, mi az, amit tehetünk?
Elsősorban imádkozzunk értük. Tehát én szerintem ez a legfontosabb, hogy a hívek minden szándékukat, tehát azért ajánlják fel, hogy jó papjuk legyen. Tehát, hogy ő jól tudjon működni.
Igen, én is azt gondolom, amit Timi mond, hogy elsősorban mindenképpen imádkozó közösségre kell találni a pap azokban, ahova megy, tehát abban a közösségben, illetve hogy nagyon fontos a figyelmesség, de természetesen minden a határokon belül, meg a szeretet kifejezése, meg a gondoskodás, tehát minden a határokon belül, tehát az, hogy érezze azt a pap is lássa, hogy igenis odafigyelnek rá a hívek, hogy ő is odafigyelnek, tehát egy kölcsönös együttműködés, egy kölcsönös szeretet kapcsolat, ami abszolút egészséges, arra szerintem szüksége van minden papnak.
Igen, nagyon sokszor szoktuk mondani azt, hogy a papok részére kevés a visszajelzés, főleg a pozitív, negatív annál több, de jól esik a papnak az, ugye ezt én mint pap mondom, nagyon sokszor, hogyha van pozitív visszajelzés, hogyha a hívek oda mernek lépni, megmerik köszönni, hogy szép volt a prédikáció, mit tudom én, szépek a templomban a virágok, jó döntés volt, hogy, és hogy megmerik köszönni a papnak, hogy van. Vagy például ott van a papi hivatások vasárnapja. Sok helyen hagyomány, hogy ilyenkor felköszöntik a papokat a hivatások vasárnapján, hálát adnak a papságukért. Tehát ez nagyon fontos lépések, vagy egy-egy alkalmat, amit szervez a pap, például megköszönni, hogy a jó Isten felé terelgeti őket, mert ugye más nincs, aki visszajelezze, mert az ember ugye átlag családos ember, hazamegy esetleg a férje vagy a felesége, mondja neki, hogy drágám, ez így szép volt, jól tetted, ezt jól csináltad, stb. A papnak ugye nincs ilyen visszajelző forrása, hiszen egyedül él, ezért nagyon sokszor nincs. Akár a segítségére is lehet, hogyha például valami negatívum, csak azt megjegyzik, hogy atya, ez szerintem nem jó ötlet, vagy ez most ezen változtatni kellene, vagy lehetne ezt másképp is. Tehát szívesen fogadják a papok, és szívesen fogadjuk mi papok, hogyha a hívektől kapunk pozitív, vagy éppen segítő visszajelzést, ami alapján ugye változtathatunk bizonyos dolgokon. Ez nagyon fontos. Persze mindennek az alapszabálya a szeretet törvénye az, hogy mindent, amit teszünk, ne gőgből, vagy ne rossz indulatból, vagy ne főnökösködésből, hanem szeretetből tegyük. Tehát ne leuralni, ne irányítani akarjuk a papot, hiszen sokszor ezt érzi az ember, mint hogyha lenne olyan, aki jobban tudja, tehát pap pápába pápánál, ahogy szokták mondani, mindent jobban tud. Tehát, hogy erre vigyázni kell, hogy ugye ne lépjük át a határainkat, úgy maradjunk meg az emberség szintjén, mint testvérek, akik a rosszat figyelmeztetve, szépen megfogalmazva el tudjuk mondani, a változás és a szeretet szabályai szerint, reményével, a jót pedig örömmel megosztani, és én hiszek abban, hogyha a pap kap ilyen visszajelzéseket, ő is sokkal több ilyen visszajelzést fog adni a közössége felé, mert így működik az ember oda-vissza szeretni és szeretve lenni, ez egy oda-vissza működő dolog kell, hogy legyen. És pontosan, ami elhangzott az előbb, ugye, hogy elmagányosodás vagy bezárkózás ellen ezek a legjobb módszerek, hogy ne hagyjuk a papot elmagányosodni, bezárkózni, egyedül maradni, hanem legyünk társai az ő hivatásában, segítői, támogatói, akikben bízhat, akikre támaszkodhat, hiszen egyedül senki nem tud semmit tenni, egy fecske nem csinál nyarat, kell a közösség, kell a támogatás, kell az összefogás azért, hogy a papjainknak a munkája gyümölcsöző legyen. És most, amikor különösen is a papszentelések időszaka van, pap és diakónus szentelések időszaka, imádkozzunk a papjainkért, imádkozzunk azokért a papnövendékekért, akiket diakónussá szentelnek, és imádkozzunk a saját papjainkért, plébánosokért, káplánokért, akik az egyházközségeinkben szolgálnak, hiszen jön a helyezések időszaka, lehet, hogy valahol lesz változás, új pap lesz, szeretettel fogadni, imádkozni érte, imádkozni az atyákért azért, hogy az egyre inkább növekvő feladatokat mindenki kitartással és hűséggel tudja ellátni. Hát ennyi fért mai műsorunkban. Hálás szívvel köszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perc